Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Ami további segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól János apostol első leveléből, a második rész 7. versétől a 30. versig, a 14. versig bezárólag eképpen. Atyám, fiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok néktek, ami igaz ő bennem és ti bennetek. Mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy világosságban van, és gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atyafiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atyafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek, fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmaradt bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel állunk meg itt előtted, mert tudhatjuk, hogy ez egyetlen olyan szó, amelyre életet lehet építeni, és amely megtartó erejű, az te tőled jön ki. Szeretnénk most úgy eléd jönni, mint akik hiszik, mint akik meg vannak győződve arról, hogy valóban a te szavad, az pontosan arról beszél, amire nekünk valójában szükségünk van. Köszönjük, hogy a szó, amit mondasz, mindig leleplez. Bemutatja, kik vagyunk, mik vagyunk, milyenek vagyunk. Hogy az ige, amit hirdetünk, az egészen különös módon az emberi lélek előtt tükörré lesz. Szeretnénk beletekinteni a te igédnek a tükrébe, és meglátni azt, hogy mi a fogyatkozás bennünk, hogy mit tanácsolsz, mire vezetsz, mit akarsz, hogy merre menjünk tovább. Azt szeretnénk kérni tőled, hogy add, hogy komolyan, egészen határozottan rá tudjunk állni a te igédre, és ne legyünk feledékeny hallgatói a te szavadnak. Kérünk téged, hogy te munkálkodj a mi szívünkben, lelkünkben, hogy engedelmes gyermekeiddé legyünk. Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you.
Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól a János írása szerinti evangélium 16. részéből, a 23. verstől a 33. versig eképpen. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától, az én nevemben megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Ezeket példázatokban mondtam néktek, de eljön az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyíltan beszélek néktek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát, ti érettetek. Mert maga az atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Kijöttem az atyától, és jöttem a világba, ismét elhagyom a világot, és elmegyek az atyához. Mondanak néki az ő tanítványai, íme most nyíltan beszélsz, és semmi példázatot nem mondasz. Most tudjuk, hogy te mindent tudsz. És nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezzen erről, hiszük, hogy az Istentől jöttél ki. Felelnékik Jézus, most hiszitek? Íme eljön az óra, és imár eljött, hogy szétoszoljatok, kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok. De nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem, e világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Szeretett testvéreim, ebben az igében Jézus Krisztus valami egészen csodálatos, különleges dolgot nyit meg az övéi előtt, a gyermekei előtt, az imádságnak egy egészen különleges belső lehetőségét. Ha végignézem a Szentírást, akkor azt látom, hogy az imádság egészen végig, kezdetétől fogva, nagyon hangsúlyos. Isten újra és újra kijelenti az ő akaratát, kifejezi kívánságát az ember felé, hogy az ember jöjjön és beszéljen vele. Az imádság nem más, mint beszélgetés Istennel. És hogyha végig tekintünk, akár az Ó, akár az Új Szövetségem, találunk egy-két olyan imádságot, amely, mint egy, azt lehet talán mondani, egy himnikus jellegű, emelkedett, hangnemben elmondott imádság. Lehet közös imádságokat is találni, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Mégis valahol az imádság ember és Isten között, mint az ember szava, a legtöbbször úgy fordul elő a Szentírásban, mint ami teljesen természetes emberi beszéd. Amelyben természetesen ott vannak a tisztelet, a tudom, hogy kivel beszélek, a mindenség teremtőjével, a mindenható Istennel. Tehát a tisztelet jelen van, de mégis teljesen azt lehet mondani, egy hétköznapi emberi beszéd, amivel az emberek beszélnek Istennel. Isten minden tekintetben kifejezi azt a különös akaratát, hogy beszéljünk vele, hogy újra és újra vele beszéljük meg a mi dolgainkat. Valaki egyszer így mondta, és nagyon jó ez a mondás, mert nagyon igaz, hogy egyikünktől sincs messze sem Isten, sem a menny, csupán egyetlen imádságnyira van. Különleges áldásai vannak az imádságnak. Amikor az ember imádkozik és elmondja bújját, gondját, baját, nehézségét, nyomorúságát, vagy éppen örömét, vagy kérését előadja az Istennek, akkor különös dolgok történnek az ember lelkében. Miközben mondja az ember, ha nehéz dolgot mondok el az Istennek, akkor folyamatosan átélem azt, hogy egyszer csak a lelkemről lekerül a teher. Miközben az ember ott az imádságban, a belső szobában Istennel beszélget, nem csak a plafonig megy a szó, nem a plafon alatt és előtt térdel le az ember, ha letérdel, hanem a mindenható Isten előtt, aki láthatatlanul jelen van, és aki láthatatlanul figyel. Valami különös dolog történik a lélekben, az ember látni kezd az ő szemeivel. Míg itt vagyok a földön testben, addig a lelkem emelkedik egészen oda föl hozzá, és minél inkább mondom a magamét, közben formálódnak gondolatok bennem, az ő gondolatai, ó, mennyiszer előfordul az, hogy az imádságon belül az ember átéli azt, hogy az Isten válaszol. Mikor mondom, ő már válaszol. Így mondja egy helyen, még a szó sincs a számon, te már ismered a gondolatomat. Te már ismered a gondolatomat, és így fejezve, és válaszolsz. Különleges dolog az imádság. Olyan lehetőség az ember számára, ami valóban a lelki életén, a lelki terhein, a lelki nehézségén, a jövőjén, a jövőjének a terhén, hogy mi lesz velem holnap, sikerül-e azt, amit nagyon szeretnék, mindezt az imádság egészen különleges módon Isten kezébe helyezi, miközben a szívét az embernek ráirányítja Isten gondolataira, és az ember megnyugvást talál benne. Gondoljátok meg, hogy mennyi mindenre használja az elbeszélés, kibeszélés lehetőségét az ember. Hányszor mondjuk el gondunkat, bajunkat barátunknak, hozzánk közel álló embereknek, hogy megkönnyebbüljön a lelkünk. Mert valakinek el kell mondja, hogy mi történt velem. Az Egyesült Államok arról híres, hogy rengeteg pszichiátert alkalmaznak, akik azért vannak, hogy az emberek fizetnek bizonyos összeget, és meghallgatják azt, amit az emberek el akarnak nekik mondani. Valakinek el kell mondani. Az sem zavarja őket, hogy az ember éppen csak véghallgatja, és a végén jelzi, hogy letelt az idő. Az embernek szüksége van arra, hogy kibeszélje a belső dolgait. Isten pedig a Szentírásban mindvégig bennünket arra biztat, velem beszéld meg a dolgait. Velem beszéld meg. Hozzám gyere, mert én tényleg értelek téged. Tudom minden gondodat, ismerem minden bajodat, fájdalmadat, ismerem a jövőt kérdéseit, ismerem mindent, ami nehéz az életedbe, és ismerem azt is, hogy mit akarok a te életeddel elérni. Hozzám gyere. Ez az Ószövetségben már így jelenik meg, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez a parancs. Szüntelenül imádkozzatok. Bár Istennek az áldásai gyermekei számára nyitva vannak, mégis ő azt akarja, mindent kérj el tőle. Mindent kérj el tőle. Különös akarata ez az Istennek. De olyan könnyű ezt megérteni, hogyha ha már van saját gyermeked, még kicsi esetleg a gyermeked, olyan könnyű ezt megérteni. Ha belegondolsz abba, hogy hát persze, hogy odaadod neki azt, amire szüksége van, amit kér tőled, de mégis nem úgy jó, hogy elkéri tőled? Nem csak úgy elveszi, mint ami neki jár? Igen, az övé. Igen, neki szántad, de mégis az atyai szívnek olyan jól esik, amikor odajön a gyerek és elkéri. Amikor kikéri a véleményemet. Amikor elmondhatom én, vagy odaadhatom én azt, amire neki szüksége van. Pontosan így van Isten is vele. Mindent, amire szükséged van. Minden, amire valóban szükséged van, ott van nála. És ő oda akarja neked adni, de kérd tőle. Nem mástól. Nem megszerezni akart. Ne gondold úgy, hogy természetes és jár, hanem kérd el a te mennyei atyától. Hiába öregszik meg az ember itt a földön, Isten, ha egyszer újjászületett és megtért, emberről van szó, egész végig az atya lesz. És egész végig gyermek maradok. Majd eljön az idő, ott a mennyben, amiről úgy beszél a Szentírás, hogy majd leszek az Isten örököse is. Valójában és valóságosan. Így mondja Pál egy helyen, hát nem tudjátok, hogy Krisztussal együtt mindent örökölni fogtok? Mindent örökölni fogtok? De most nem az örökös státuszában vagyok, most a gyermek státuszában vagyok. A nevelés idejében vagyok. És Isten azt mondja, hogy gyere hozzám, és mindent kérj el én tőlem. Velem beszéld meg a dolgaidat. Ha Isten akarata az, hogy szüntelenül imádkozzunk, akkor nem lehet olyan ember itt közöttünk, akinek ne úgy hangozzék ez a mai ige, mint ami a lehetőségek megnyitása. És mint ami Isten hívása, amely így hangzik, jöjj, és velem beszélj, velem beszéld meg a gondjaidat, dolgaidat. Az imádság mindenki előtt nyitott kapu. Különös, de Isten valójában mindenki előtt nyitva tartja az imádságnak a kapuját. Nagyon sok ember átélte, tapasztalta már, hogy olyan emberekről beszélek most, akik nem hívők, nincs közük Istenhez, hogy amikor egy nagyon nehéz, veszélyes élethelyzetet éltek át, súlyos életveszélybe kerültek, akkor amikor hirtelen felkiáltottak és egy hatalmas pohászban megszólaltak, hogy Uram, könyörülj, vagy Isten, könyörülj, akkor sokszor megtapasztalták azt, hogy az Isten segített. Az Isten felé való imádság mindenki előtt nyitott. Azé is, aki nem az övé. És persze ez így természetes, hiszen az utunk hozzá ezzel kezdődik. Hogy egyszer, valamikor, amikor Isten lelke felszólít, megszorongatja az életemet, lelkemet, amikor magához közel von, olyan emberként von közel, aki soha nem volt ami hozzá közel, egyszer csak imádkozni kezdek és megszólalok. Egyszer csak elmondok valami csendes fohászt, ezzel kezdődik minden. De ma Jézus mégis egy olyan dologról beszél, aminél van egy nagy határ, mégpedig az Isten gyermekségnek a határa. Az övének mondja azt, hogy kérjetek az én nevemben. Miért? Mert csak az övéi tudnak kérni az ő nevében. Mit is jelent ez, amikor Jézus azt mondja, hogy kérjetek az én nevemben az atyától, és megadja néktek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Mit jelent ez? Mit jelent az ő nevében kérni? Ezt egy ószövetség igével fogom megvilágítani. Mózes a hegyen az égő csipkebokornál találkozik Istennel. Az a Mózes, akit Egyiptomban úgy nevelnek fel, hogy hercegnek nevelnek, a király, a fáraó gyermekének tartják Mózest, és kitanítják minden csinyára, binyára az egyiptomi tudománynak, hitnek. Ismer mégpedig a legjobban minden tudományt és tudást, amit fölhalmozott Egyiptom, mint akkori világbirodalom és a civilizáció egyik legmagasabb foka. És ez az ember Mózes megkérdezi az Istentől ezt az ártatlannak tűnő kérdést, és azt mondja neki, mit mondjak Izrael fiainak, hogyha oda megyek a te küldetéseddel, hogy mi a te neved? Ha egy kicsit jobban ismerjük a mögött álló kérdéseket, akkor tudhatjuk azt, hogy az egész ókori hitrendszerek szerint, teljesen mindegy, hogy merre jártunk, Perzsiában, Babilóniában, Egyiptomban, mindenhol ugyanaz a gondolat volt elterjedve, hogy minden istenségnek van egy külön úgynevezett titkos neve. Egy olyan neve, amit nem mindenki tudhat. Viszont, hogyha ezt a titkos nevet valaki tudja, elkezdi ismételgetni, akkor az istenségnek kutya kötelessége előállni. Nem tud az istenség a lakóhelyén maradni, hanem jönnie kell, ha titkos néven szólítja valaki. Alapvető mágia és varázslás, amely valóban ismert minden nem keresztjén, vagy ilyen szempontból nem zsidó vallásban is. Tehát Mózes kérdése nem arra vonatkozik, hogy csak tájékoztató jelleggel el tudja mondani Izrael fiainak, hogy már kicsoda az Isten, akinek a nevében jövöd te hozzád. Hanem sokkal többről van szó, erről is szó van, de sokkal többről van szó. Mi az Isten válasza? Azt, hogy kimondja azt a nevet, amit aztán később a zsidók nem mernek kimondani, Jáve, azt jelenti, vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok. Most tegyük fel ezt a kérdést, hogy mit jelent ez, mert ez sem olyan egyértelmű. Az ember elsőre azt gondolja, hogy Isten kijelenti önmagáról azt, hogy én vagyok az, aki van, aki a létező. És szinte összecseng az, amit a jelenések könyvében olvasunk, hogy én vagyok, aki volt, aki van, és aki az eljövendő. Mégis itt nem erről van szó, hanem egy egészen más dologról van szó. Úgy lehetne megfogalmazni, hogy mintha Isten azt mondaná, na Mózes, ne akar itt varázsolni. Az én nevem az, és így ismerj engem, és így mutass be engem, hogy én veletek vagyok. Az az én személyemnek lényege, hogy én nem hagylak el benneteket, nem kell engem ide varázsolni, mert én itt vagyok veletek. Sőt, az ige alak, ami ezt leírja, azt is jelenti, hogy veletek leszek. A jövendőben is veletek leszek. És Mózesnek megtiltja egyszer és mindenkorra, hogy bármifajta varázslással, idézéssel megidézze az Istent. Az az én nevem, hogy veletek vagyok. Miért magyarázza ez meg azt, hogy mit jelent az Jézus nevében kérni? Hát bizony megmagyarázza. Nem csak azt jelenti Jézus nevében kérni, hogy elmondok egy imádságot, és mögé helyezem azt, hogy és a te fiadnak, Jézus Krisztusnak nevében. Ez a legnagyobb tévedés, ha az ember azt hiszi, hogy csupán egy záró formulára tanít meg most Jézus, hogy úgy imádkozz, hogy a végére vigyezd oda azt a dolgot, hogy az én nevemben kéred az én atyámat. Hát szó sincsen róla. János levelében arról beszél, hogy már fénylik az igaz világosság, és hogy ez a parancs, amit ott és akkor nem mond ki, de ismerjük a levélnek a tartalmát, nem más, mint hogy szeresd, szeresd fele barátodat, szeresd a testvéredet, és arról beszél az árny oldaláról ott János, hogy aki gyűlöli az ő testvérét, abban nincs meg a világosság, sőt, a sötétségben van, és a sötétség megvakította az ő szemeit. Arról van tehát szó ott abban a levélben, hogy aki világosságban van, az Jézusban van. Aki szereti a másikat, szereti a testvérét, szereti az atya fiát, szereti a fele barátját, az világosságban van. Aki gyűlöli, a sötétségben van. Aki világosságban van, az van Jézusban. Milyen belső határai vannak az, hogy Isten nevében? Hát azt jelenti, az Jézus nevében való kérés, az a lényege, hogy mintha így mondaná, úgy kérj, hogy az én lényemben. Úgy kérj, amit én is kérhetek az atyánál. Hogy olyan kérés terjesz elő az Isten elé, úgy kérj az én nevemben, hogy valóban az a kérés, amit te mondasz, és az, aki te vagy, mindez én bennem belül legyen. Az én akaratom szerint, az én indulatom szerint, az én szeretetem szerint, az én kegyelmem szerint úgy kérj. Mit jelent Jézus nevébe kérni? Azt jelenti, hogy Jézus lénye személye szerint, vagy lényében kérni. Nem azon kívül. Miben maradok Jézus személyén belül? A szeretettel. És miben maradok Jézus személyén kívül? A gyűlölettel. De tovább megyek. A szeretet nélküliséggel is Jézus személyén kívül esik az életem. Igen, bűn, hogyha nem szeretem a másikat. Bűn a közömbösség, bűn a közönyösség is legalább annyira, mint a gyűlölet. A közömbösség és a közönyösség azt jelenti, hogy tőlem akár meg is halhatsz, az se érdekel. Talán még rosszabb, mint a gyűlölet. Aki nem szeret, Jézuson kívül van. Aki Jézuson kívül van, nem tud Jézus lénye személye szerint kérni. Különös dolgokra világít rá ez a János ige. Utána így folytatja János, hogy beszél arról, hogy írok nektek, és mondja, hogy gyermekek, ifjak, atyák, aztán beszél arról, hogy írtam nektek, és megint elmondja, gyermekek, ifjak, atyák. Nagyon is ide kapcsolódik ez a kérdéskör. Miért? Mert a különböző hitbeli korokban másképp kér az ember. Hiszen számunkra most már világos, hogy a Jézus nevébe való kérésnek nem más az alapja, mint az Istennek az ismerete. Mint az Istennek az ismerete. Ha ismerem őt, tudok úgy és olyat kérni, ami Jézus lényével, lelkével, szeretetével megegyező dolog. Ha nem ismerem őt, akkor olyanokat fogok kérni, amelyeknek semmi közök sincs ő hozzá. Mit jelent a Jézus nevében kérni? Azt, hogy az ő szellemében, lelkében kérni. Ezért nagyon is ide való, amit János mond. Beszél először arról, hogy írok néktek, és írtam néktek gyermekek. Azt mondja, írok néktek gyermekek, mert megbocsáttattak a ti bűneitek. Aztán azt mondja, írok néktek, gyerekek, mert megismertétek az atyát. Két nagyon különös kijelentés van itt. Hát amikor az ember először megismeri az Istent, amikor közel jut hozzá, az első felfedezés az, amit tapasztal, világosságra jutva, hogy nem az vagyok, akinek eddig gondoltam magamat. Észreveszi, ó, az én szeretetemben mennyi érdek van. Milyen hamisan, milyen képmutató módon tudok viselkedni másokkal, belül nem azt érzem, egész más indulatok vannak bennem. Fölismeri az ember a másik ember felé és az Isten felé való bűneit. Ezzel kezdődik a találkozás Istennel. Világosságra jut az ember, kiderül, hogy nem az vagyok, akinek eddig gondoltam magam. És ez fájni kezd, aztán az ember odáig jut, hogy megérti, nem a fejével, nem a fülével, olyan sokan hallották már ezt, de még a szívük mindig nem érti, de egyszer eljut az ember oda, hogy a szívében megérti, hogy ha így maradok, akkor csak az Isten ítélete vár rám, és elkárhozok. Ezt nem ésszel kell érteni, ezt szívvel kell érteni. Ez a lélek munkája, hogy bemutatja a bűnt, és bemutatja, hogy mi lesz a következménye, és akkor tud az ember oda menni az Istenhez, és bocsánatot kérni, és bocsánatot kapni. Mert Jézus Krisztusért örök életet és bocsánatot kap, aki kéri, aki megvallja az ő vétkeit. Ezért a gyermek első tapasztalata az, hogy megbocsátottak a bűneim. Egyszer úgy gondoltam, hogy már újjászülettem és megtértem, aztán egy lelki pásztorral beszélgettem, és egy végtelen egyszerű kérdést tett fel, azt mondta, hogy mondd meg nekem, hogy mi a legfontosabb tapasztalatod, és az életed legfontosabb valósága a megtérésed és újjászületés után. Mert ő kételkedett benne. És aztán mondtam én mindenfélét, és ő azt mondta, hogy nem. Egy dolog kimaradt, egy dolog nem jutott eszedbe, és azért nem jutott eszedbe, mert nem a valósága az életednek. Nevezetesen az, hogy ott van benned a hála, a megszabadulás és az öröm, hogy megbocsátottak a te bűneid. És ott van még valami, hogy semmi másból nem élsz, mint a naponkénti bűnbocsánat lehetőségéből. Hogy minden nap újra kezdheted az életedet. Hogy minden nap kezdődhet újra, tisztán, mert mindig meg lehet tisztulni, akárhányszor az Isten elé megyek. Ha pedig az Isten megbocsát, akkor utána vádolhat ember, vádolhat ördög, de az egyetlen fórum, akinek az ítélete lényeges, az Isten megbocsátott, akkor az újra tisztára van törülve a naponkénti bűnbánatból élni. Mert bizony, ahogyan a testünket beszennyezzük naponta, úgy a lelkünkben is követünk el naponta újra és újra sajnos olyan dolgokat, amely Isten szerint bűn. Ez az első tapasztalat a gyermeknek, megbocsátottak a bűneim, és megismertem Istent, mint atya. Mert bizony, mielőtt az ember gyermeké lesz, egyre félelmetesebb alakot ölt az ember szívében, hogy a lelke látja az Isten. Miért? Mert felismerem a bűneimet, felismerem, hogy kicsoda vagyok. Szó sincs arról, hogyan olyan ember lennék, amilyennek eddig tartottam magamat, amilyennek gondoltam magam, egész más ember vagyok én. És egyre inkább az ember érzi azt, hogy milyen fenyegetés a mindenható Istennek az igazsága. De amikor megtér és újjászületik, akkor megérti, akkor átéli, hogy az Isten nem haragvó, nem csak ítélő, és csak igazságos és szent Isten, hanem szerető édesatya, aki a fiát adta értem. Megismerítétek az atyát. Éppen ezért más a gyermek imádsága Jézusban, más az ifjú és más az atya imádsága. A gyermek imádságának a lényege, hogy imádkozhat. Meg is megbocsátottak a bűneitek, megismertétek az atyát. A két oldala az új életnek. Igen, ő már imádkozhat Jézus nevében, mert Jézus lényében van az élete. Valami gyökeresen ő benne megváltozott. Akiben ez nem történt meg, Jézus nevében nem imádkozhat, mert nem ismeri igazán kicsoda az Isten, bár lehet, hogy van valamilyen Isten ismerete, tehát a lényével, személyével megegyező módon nem imádkozhat. Nem képes rá imádkozni. Úgyhogy itt van egy határ. Isten mindenkit vár, gyere hozzám imádsággal, de csak az ő gyermekei kérhetik Jézus nevében az atyát, és kap olyan meghallgattatást, amilyet Jézus ígér, hogy a ti örömötök teljes legyen. Miért? Mert csak ők képesek Jézus lénye szerint imádkozni. Azt mondja az ifjakról, meggyőztétek a gonoszt, írok néktek, mert meggyőztétek a gonoszt, aztán utána így folytatja, írtam néktek, mert erősek vagytok, és megmarad bennetek az Isten igéje, és legyőzitek a gonoszt. Milyen csodálatos, hogy kiderül, hogy az újjászületés után, ami egy lelki, belső esemény, és megtörténhet idős és öreg korban is, meg fiatal korban is, meg középkorban is, teljesen mindegy az Istennek, az ember elkezd élni egy olyan életet, amilyen a gyerekkorától való élete is volt, hogy szép lassan fölnövekedik, először gyermek, aztán ifjú, lelkileg, aztán utána lesz majd atya. Kinél mennyi idő alatt következik be ez az Isten és a személyes titok körébe tartozó dolog. Jönnek az ifjak, azt mondja, meggyőztétek a gonoszt, megmarad bennetek az Isten igéje. Igen, egy idő után felfedezi az ember, hogy jaj, de jó, nem csak a naponkénti bűnbánatból lehet élni, de az megmarad mégis mindvégig, hanem lehet győztesnek is lenni az ördög és a bűnnel szembe, a gonoszsággal szembe. Azt mondja, meggyőztétek a gonoszt. Megtanul az ember keményeledelt tenni, megtanul az ember harcolni, és megtanítja az Isten az embert győzedelmes életet élni. Azt mondja, az ifjakról meggyőztétek a gonoszt, és azt mondja, megmarad bennetek az Isten igéje. Igen, ez egy második csodálatos felfedezés, hogy amikor az ember újonnan születik, megtér, akkor azt érzékeli, hogy szinte van olyan gyermeki ésséggel, mint a csecsemő. Újra és újra, szinte naponta többször hallgatna az ember igét. Szeretne újra és újra többet tudni az Istennek a világáról. És valóban ez bekövetkezik az ember életében, hogy ez így van. Aztán amikor pedig ifjúvá serdül, akkor megtapasztalja azt, hogy az Isten igét mondott régen is, és ezek az igék elkezdenek összekapcsolódni. Összefüggősek jönnek létre. Kiderül az egyik a másikkal beszélő viszonyba, beszélgető viszonyba van. Egyszer csak valami fölépül bennem, igékből, ígéretekből, mindabból, amit az Isten tanít, és akkor visszanézek, és úgy áll előttem, mint egy hatalmas, csodálatos épület, amelynek részei összefüggenek az egésszel. Mit mond az ige? Megmarad bennetek az Isten igéje. Hatalmassá lesz benneteket, ez az egész életeteket irányítja. Újra és újra, egyre többet és többet értetek. És tényleg olyan, mint egy épület, mert Isten igéje, ahogy beszél hozzánk, az nem elfelejteni való, hanem arra való, hogy az életemet ráépítsem, és aztán jön egy következő ige, és az összeépül az előzőekkel. És összefüggés van a dolgok között. Más az ifjaknak az imádsága, egy egészen különös dolog, más Isten ismeret áll mögötte. Méghozzá nem csecsemői, hanem gyakorlati ismeret. Azt mondom valakinek, hogy mesélek arról, hogy milyen az Isten a nyomorúságban, milyen csodálatos ő, az én atyám a nyomorúságban. És lehet, hogy fejed bólint, és azt mondja, hogy igen, valóban, valószínűleg ilyen az Isten a nyomorúságban. De amíg nem jártál benne, fogalmat sincs róla. Fogalmat sincs róla. Ez nem egy elméleti dolog. Aztán egyszer az életed olyan nyomorúságba kerül, és megtapasztalod, hogy már minden eltűnt, már minden elpusztult körülöttem. Úgy érzem, úgy látom, szinte a halál révén állok, és mégis láthatatlanul itt van az Isten, és tart engem, és mégis nem úgy láthatatlanul, mint a mindennapokban, hanem szinte meg tudnám őt fogni. Úgy érzem a jelenlétét. És megtart, és látom, hogy kicsoda az Isten a nyomorúságban. Milyen megtartó hatalom. Mennyire ott van. Ki se bírnám, ha nem lenne ott. És csak azt tudja, aki járt benne. Bárki mesélhet erről a dologról, lehet, hogy idézőjelbe tett, elhiszed, de még nem jársz ott, nem láttad az Istent úgy. Miről beszél az ige? Meggyőztétek a gonoszt. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy gyakorlatban ismerem meg az Istent. Nem egy kurzuson, nem előadásokból, nem igehirdetésekből, olyan módon, hogy csak itt az igehirdetésen foglalkozom, hanem úgy, hogy harcolok a mindennapokban, és győztessé leszek. Ha van gyakorlat, származik belőle Isten ismeret. Ha van Isten ismeret, akkor óriási palettája lesz annak, mit is kérhetek Jézusnak a nevéből. Ha ez nincs, nincs paletta. Nem tudom, mit kérjek. Hogy az olyan legyen, hogy azt mondhassa, az én nevemben kérted valóban, mert az én lényemben mindez, amit te mondasz, benne van. Aztán a harmadszorra beszél az atyákról, azt mondja, mind a kétszer Megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Ez egy egészen mélységes, mély, hatalmas, mindeneket betöltő ismeret. Egészen valahol a folyamatos és mindent felölelő és örökkévaló, jelenlévő, létező hatalmas istenséghez jut el így az ember. Aki kezdettől fogva van, azt ismertétek meg. Egy olyan valakit, akinek a lénye felöleli azokat az időket is, idézőjelbe időket, amikor még nem is volt világegyetem, és azokat is, amelyek majd utána következnek. Ahhoz való eljutást jelenti. Különös dolog ez, de olyan összefüggések, olyan mélységek ismerete, ami csak a lelki korral jár, ugyanúgy, ahogy bizonyos mértékig a bölcsesség is korral összefüggés együtt járó dolog. Lehet sokat tudni, attól még az ember nem bölcs. A bölcsesség mindig az összefüggések átlátása, értelmezése. Egy olyan képesség, ami csak egy bizonyos idő után jön el. Milyen példát mondjak erre? Nagyon jó példa a nyelvtanulásnak a kérdésem. Amikor az ember először elkezd egy nyelvet tanulni, akkor megtanulja, hogy hogyan kell felépíteni egy mondatot, és akkor azt miképp kell elmondani, és amikor az elején tart, ennek természetszerűleg állandóan újra és újra gondolkozik azon, hogy akkor most hogy, melyik, miután következik, és tudatosan végig gondolva végül kimond egy mondatot. De eljön egy idő, amikor valami történik, és ez nagyon nehéz előidézni, mikor történik meg ez a dolog az embernek az életében, a fejében, valamitől megváltozik valami, és egyszerre ki tudja mondani egyből azt a mondatot. Mert valami, egy küszöb át lett lépve, az agy egészen másképp kezdi végig gondolni, nem gondolkodik rajta, hanem természetesen jön. Olvastam egy könyvet, egy angol úriember a családjával ide költözött Magyarországra, és elkezdett magyarul tanulni. Csodálom a bátorságát. És a gyermekeit meg beadta óvodába. És fél év alatt kiderül, hogy a gyerekek már szinte anyanyelvi szinten kezdték beszélni a magyart, és nem is gondolkoztak bizonyos dolgokon, ő pedig egyre nehezebben, egyre érthetetlenebbnek tűnt számára az egész nyelv, úgy érezte, nem tudja kifejezni magát, nem tud beszélni magyarul, és végül a gyerekek javították állandóan ki. Tény, nagyon nehéz nyelv a magyar. És azt mondta, hogy utána elmentek egy évre, vissza Angliába, aztán újra Magyarországra jöttek, és egyszer csak valami különös dolog, különös tapasztalata volt, hogy az értelmében felébredt a nyelv. Addig mit összegondolkodott és görcsölt rajta. És egyszer csak, valami egészen különlegesen tudott beszélni, nem tökéletesen, meg nem igaz az, hogy akkor már tudott magyarul, de olyan módon tudott beszélni, hogy magától jöttek. Az összefüggések valahogy megteremtődtek. Valahogy tudta, hogy így kell mondani, és úgy mondta. Azért mondtam ezt a példát, mert valami ilyesmiről van szó, amikor arról beszél János, hogy írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Az élet gyakorlata és az Isten ismerete, amely ebből is jön, és abból is, hogy igét hallgatok, hogy a tudatommal is ismeretet szerzek őróla, egyszer csak valami különleges összefüggések hálózatává ébred föl. Ez az atyakorban történik meg, amikor az ember lelki gyermekből az ifjúság után atyává lesz. Egészen más típusú Isten ismeret. Egészen más palettája annak, hogy mit lehet kérni az ő nevében, az ő lényében. Egészen közel ment az ember az Istenhez. És ilyenkor tapasztalja meg azt, hogy van bátorságom kérni az Istentől. Ilyenkor jönnek azok a hithősök, akik mernek nagy dolgokat kérni az Istentől. Például Illés az Ószövetségben, aki bezárja az eget 3,5 évre, és 3,5 évig nem esik az eső. Aztán imádkozik, és esik az eső. Illésnek talán meg lett volna joga bármit kérni az Istentől. Kérhetett volna mezőket, házakat, gazdagságot. És mégis van benne valami mélységes, mély ismeret, hogy kicsoda az Isten, és mi a fontos dolog. És ő akkor pont azt kéri, amire annak a népnek akkor szüksége van, bezárni az eget. Mert annak a népnek akkor arra volt szüksége, hogy a nyomorúságban meglássa, hogy az Úr az Isten, és nem a Baal. Honnan tudom, hogy mit kérjek az Istentől, ha megismerem őt? Aztán beszél arról is, hogy nem csak arról van szó, hogy tőlem kérdezd meg azt, hogy mit kéri én tőlem az én fiam nevében, hanem bizony arról is van szó, hogy legyél te bátorságos, amikor hozzám jössz és kérsz tőlem. Merj sokkal nagyobb hittel nagy dolgokat kérni, de az én nevemben. Annak alapján, ahogy engem már megismertél. Ha gyermeki, az ismereted annak alapján. Hogyha ifjúi ismereted van, akkor annak alapján. És ha atya lettél, akkor annak alapján. Légy bátor, kérj tőlem. Milyen különös ige, az az Ószövetség ige, hogy Jeruzsálem falaidra őröket állítottam, hogy éjjel s nappal kiáltsanak, hogy megszabadítsam Jeruzsálemet. Miről beszél ez az ige? Az Isten odállít embereket, hogy kérjék az Istent, hogy szabadítsa meg Jeruzsálemet, mégpedig éjjel és nappal. Bizony, vedd eszedbe, hogy a sereg dolgot Isten nem tesz meg, hanem kéred. Ez is ugyanúgy igaz, mint amit az elején mondtam, hogy jól esik Istennek, mint ahogy az én nekem is jól esik, ha a lányom elkér valamit és nem elveszi. Igaz a másik oldala is, ha nem kéred, nem adja. Befejezem. Befejezem egy nagyon fontos Ószövetség igével, amely így hangzik, kérj, de ne keveset. Úgy legyen. Amen. Köszönjük, hogy valami egészen különleges kaput nyitottál meg önmagad felé. Köszönjük, hogy olyan közel van a te világod és te magad. Köszönjük, hogy lehet tőled kérni, lehet veled beszélni, sőt, ez a te akaratod. Olyan bátortalanok vagyunk, és olyan hitetlenek abban, hogy te meghallgatsz bennünket. Nagyon sokszor nem tudjuk felmérni a te léptékeidet, hogy lehet, hogy meghallgatsz, de nem abban az időben, amikor éppen szólunk. Úrunk, arra szeretnénk kérni, hogy ezt a csodálatos lehetőséget, a veled való beszélgetés lehetőségét add, hogy sokkal jobban megéljük és kihasználjuk, hiszen erre nyitottad meg. Urunk, add, hogyha még soha nem imádkoztunk, akkor merjünk hozzád menni, és adj tapasztalatot, te valóban ott vagy. Így kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket, és add, hogy rá tudjunk lépni arra az útra, amelyet most mutattál. Add, hogy legyen nagyobb hitünk, merjünk a te léptékeidben gondolkodni, és merjünk a te léptékeidben kérni. Hogy valóban meggazdagodjanak sokak a mi imádságaink által, és meggazdagodjunk mi magunk is. Köszönjük, hogy minden gonddal, bajjal lehet hozzád menni. Soha nem vagy zárva. Mindig fogadóképes vagy. És köszönjük, hogy mindig újra és újra nálad nyugalmat lelhet a lélek. Így kérünk, hogy adj bátorságot, menjünk te hozzád, és adj bátorságos hitet, hogy kérjünk tőled nagy dolgokat. Tehát a személyed, fiad lénye szerint való dolgokat. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is.
ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérj, de ne keveset. Amen. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.